Sziasztok! Ez itt... Nem ez lesz.
Úristen, ez ilyen reggeli műsor hangulatban.
Igen, tudod, igen, délután.
És mindenen nevetni kell, vagy
nem? Semmi, pont, pont nem jó. Kell, nem kell viccesnek lenni. Egy,
de bármi egy kérdés, hogy szia, hogy vagy. Nagyon jó kérdés.
De ez reggel szokott lenni. Reggel. Szóval sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk is. Hát megmondtuk előre, hogy valószínű jó lesz. Kapitány Ivánnal ülök itt. Ezre nem lehet azt mondani, hogy Hevér Gáborral, igen.
Na, én meg a Hevér Gáborral ülök.
Ez is jó,
de rendben van így.
És mai vendégünkkel Litkai Gergellyel.
Igen, én pedig Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral
szemben, így van.
Litkai Gergely, várjál, Gergely vagy Gergő?
Hát, de ez bármilyen névnél meg lehetne kérdezni.
Nem, például az Ivánnál nem lehet, hogy Iván vagy...
Ivánka. Ezt megkérdezhetem, hát hogy Iván vagy Ivánci.
Azt is nem, lehet. De Litkai Gergely.
Hát ez a nevem, anya de bárminek szól. Most Gábort is megkérdezhetném, hogy Gabi vagy Gábor.
De ez két külön név egyébként. Az én Kocsis Gerinei van, ugye az, hogy Gergő, de nem mondta, hogy nem. Tehát az egy külön anyakönyvezett történet. Humorista. Az a jó hát, kifejezés.
Azt hiszem, így van.
De azért te nem önmagában csak humorista vagy, hanem nagyon sok-sok-sok fajta dolog van. De ugye nem ez a végzettséged, hanem jogász végzettséged van.
Igen.
És még ügyvéd is voltál, ugye?
Én nagyon sokáig ügyvédkedtem, sőt, mi már egyetem alatt is dolgoztam, utána leszakvizsgáztam, és sőt, én vagyok szerintem most a kamera legrégebb óta szünetelő ügyvédje. Ugye összeférhetetlen pozícióim vannak azzal, hogy ügyvédkedjek, így a függetlenségemet nem tudnám garantálni, és ezért addig szünetelek. De hogyha rosszul alakulnak a dolgok, még mindig visszatérhetek az ügyvédi pálya.
De most jól alakulnak a dolgok?
Hát jól, szerencsé. Hát annyira nem rosszul még, hogy vissza kelljen télnem az ügyvédi pályára.
De amikor, mert te tulajdonképpen egy vállalkozó is vagy, hiszen a Duma Színház azért nem csak egy ilyen stand-up gyűjtőhely, ahol barátságból fellépnek emberek, hanem ez egy vállalkozás, ott hasznát veszed annak, hogy te ügyvéd vagy voltál, leszel.
Igen, felismerem a hiányosságaimat a jogi területen, és ezért van ügyvédünk, akivel dolgozunk.
És ez hogy alakul? Hogy történt ez az egész dolog, hogy jókat mondtál, jókat dumáltál, írtál, valami történt, amikor azt mondták, hogy figyelj, ugye, ha azt kell mondani, hogy talán a Godó volt Magyarországon először, amikor ez a stand-up elkezdett úgy kibontakozni. Jól mondom ezt?
Előtte is voltak már kísérletek, de az volt, ami azóta is tart. Ugye ez 20 éves volt tavaly a Duma Színház, úgyhogy idén már 21 lesz. De ahol én kezdtem, az jártam színjátékra Földesi Margithoz, uh-huh. És mivel nagyon rossz színész voltam, ezért minden jelenetet én írtam.
Tényleg?
Igen.
Azt és... tudod, hogy ki csinálta ezt? Shakespeare.
Na,
hát
tessék.
Ez megtisztelő, de nem vetném össze. De Molière is ezt csinálta, holott jó színész volt.
Igen, de Shakespeare is ugyanez volt, hogy ugye ott volt a társulatban, és akkor nem annyira volt, és akkor inkább ő írogatta ezeket a cuccokat. És akkor te írtad a jeleneteket?
Írtam egy csomó mindent. Lengyel Tomival jártunk egyszerre mi színjátékra, és csináltunk Friderikus Show paródiát. Volt egy nagyon csodálatos Hip Hop Boys paródiánk, ilyen 14-15 éves korunkban. Úgyhogy nagyon sok emberrel csináltam a korai kabaré jeleneteket, mint pont a múltkor így felidéztük Csányi Sanyival és Jordán Adéllal anyámnak az iskolájának a tornatermében léptünk föl értetlen pedagógusoknak. Úgyhogy ilyen 18-19 évesen.
De már akkor is ilyen szkecseket, meg ilyen humoros jeleneteket írtál?
Igen. Ilyeneket csináltam.
Figyelj, mindig meg akartam kérdezni, hogy ugye lehet, hogy nem így van, de hát ezek az a stand-up, az valójában előre kitalált monológ. Így van?
Nem.
Akkor mondd el, hogy mi az.
Valakinek előre kitalált monológ, de a monológban szerintem mindig van az, ugye a kabaré és a stand-up között mi a különbség, hogy a színpadi perszónád, vagy személyiséged milyen távol áll a valós személyiségettől. Tehát amikor te fölmész, mint egy karakter, akkor az inkább kabaré. Amikor fölmész, mint te, akkor se azért te vagy 100%-ban, nagyon közel vagy hozzá, de azért egy színpadi személyiség. Na most, hogy mennyire írod meg, vagy hogy csinálod, én azt szoktam, az az én hozzáállásom, hogy én nagyon szeretem élvezni, amit csinálok, és hogy izgalmasabb legyen, hogy nekem megvan mindig a gondolat, megvan a bizonyos mondatok, amik úgy hangzanak jól, de egy csomó mindent, azt minden alkalommal újra megszülök ott a színpadon. És én mivel író voltam, azért sok mindent leírok, de inkább ilyen bullet pointosan, hogy akkor ilyen kis bekezdésekben, de van olyan, aki nem ír le semmit, tehát maximum még egy ilyen setlistet sem, hogy mi jön miután, még sokszor az sem, hanem minden a fejében van, ami szerintem azért ijesztő, mert mi történik, hogyha egyszer pont olyan balesete lesz, hogy semmi mire nem emlékszik. Ja, nekem azért oda, vannak olyan jegyzetek, amikben nagyon nehéz kiigazodni.
Hogy... Jó, de hát ha nem emlékszik semmire, akkor a bullet pointok se fognak rajta segíteni.
Igen, én nekem egyik, egyszer én húztam Kis Ádámot a valamilyen Duma Színházas karácsonyon, és a legnagyobb kincsömet odaadtam neki egy korábbi ötletfüzetemet, hogy az a legnagyobb ajándék, amit egy humorista adhat. Nem azért, hogy használja, csak hogy ez mit a szívét adná oda az ember. És tényleg nagyon tanulságos, hogy ki hogy jegyzetel, és ezt hogy idézi fel a színpadon, milyen technikákkal dolgozik.
Mennyi idő után kell új műsort csinálni?
Nekünk van a Duma Aktuál, ami minden hónapban új, tehát ilyen szempontból én mondhatom azt, hogy minden hónapban egy 20-25 perc anyagot valahogy megszülök, ami meg is jelenik ugye a HVG 360-on, meg nálunk is a Duma TV-n. Most igazán nálunk úgy alakul, hogy a másfél-két év egy humor estnek, vagy egy önálló estnek az életciklusa. Tehát ez az, hogyha jól megy, akkor ez alatt körbe megy az országon, aki akarja, meg tudja nézni, és akkor az a végén fölvesszük valahova. Tehát ez az életciklus. De ellenpéldaként szoktam hozni azt az amerikai stand-upost, aki egész életében 90 percnyi anyagot írt, és nagyon sikeres volt, mert Amerika nagy ahhoz, hogyha kis klubokban lépsz föl, olyan, mint a Báb Színház, hogy mire körbeérsz, addigra már felnőtt egy generáció.
Igen, de akkor vigyázzik, hogy nem szabad fölvenni, nem szabad rögzíteni, mert akkor ne lássa senki hát sehol.
Akkor az már nehezebb lesz.
Nekem van egy történetem, azért mondom, hogy magam nekem van egy történetem, azt néha azt mondják, hogy jól is tudom elmondani, meg stb. Amit most te is mondtál, nyilván beleesek, ugye, mint sok ilyen mesélő ember, akik egyébként mondjuk szellemesen tudnak mesélni, vagy valamit tesznek, és azt a sztorit, amikor a Mariska nénivel a beragadtunk, azt el tudom mondani 16-szor, általában nevetnek rajta, általában tök jó a dolog, de ettől még nem lesz az ember, még akkor is, hogyha nem izgul pár ember előtt, nem lesz stand-upos, mert valahogy hirtelen az kell, nem, hogy ez dolgozni kell, tehát melózni is kell ezzel a dologgal, nem csak a megélt történeteidet előkapirgálni, hanem valamiféle, ha jó vagy, ugye, akkor valamiféle struktúrát, valamiféle gondolatiságot is kéne ebbe közvetíteni.
Az első félreértés szerintem, hogy a stand-up az nem storytelling. A storytelling az a stand-upnak egy része. Ez olyan, mint a, nem tudom, a komoly zenének egy része a kantáta. És nem mindenki kantátát írt ezért. Hát nagyon sok minden mást lehet csinálni a színpadon. Nagyon sok közéleti dolgokról beszélsz, például az nem egy klasszikus storytelling, igen, hanem egy témát feldolgozol valahogy.
Tudod, Gábor, mi az a storytelling?
Igen, csak igen.
A történetmesé.
Köszönöm. Ja, nem erre gondoltam, de igen, igen.
Ercélunk. Igen. És szerintem ezt értik sokan félre, hogy a Désenikő, aki nálunk dolgozik dramaturgként, ő vezető dramaturgunk, ő fogalmazta meg nagyon jól, hogy nagyon sokan ugye eseményeket mesélnek, és nem történeteket. Ugye az esemény és a történet között az a különbség, hogy az esemény az, hogy tegnap elmentem anyámhoz, ott volt, ebédeltünk, nem ízlett az ebéd, és utána hazajöttem. Tehát ez ugyanúgy történések időben egymást követő sora, de valójában hát kutyát nem érdekel. A történet meg olyan, amiben van neked egy attitűdöd, egy hozzáállásod, ez mindig érdekesebb a nézők számára, hogy hogyan mondasz el valamit, mint hogy mit mondasz el. Tehát az érdekli őket, hogy te mit gondolsz, akár a más történetéről, akár a saját történeted. életedről. A történetben nyilván kell valami olyan faktornak is lenni, mondjuk a karakterekben, amit, mint egy jó sorozatban, hogy magukra ismernek, amit talán a Robert McKee fogalmazott meg úgy, hogy nem sztereotípiákat kell alkotnunk, hanem arhetípusokat, olyan ősi típusokat, akikre ráismerünk. Tehát ettől jó egy történet, hogy a Manyika néni az nem egy sztereotípia, hanem egy olyan arhetípus, aki mindenkinek lett a szomszédja, a rokona, ismerőse. És akkor nyilván kell mindig a váratlanság. A humor fiziológiáson váratlanságon alapul. Ezért fontos a ritmus, mert lehet, hogy valami váratlannak szánódik, mégis nagyon kiszámít ható lesz. A gondolati ritmus ugyanolyan fontos, mint a beszéd ritmus, hogy ez működjön. Nagyon sok mindenből tevődik össze, hogy tényleg szórakoztató legyen valaki a színpadon, plusz, hogy figyeljenek rá. Tehát az, hogy az ember kiáll egy teremben, és ott van másik, nem tudom, 200 ember, aki nagyon sok mindenre figyelhetne, de mégis rá figyel, ahhoz azért kell egyfajta, nem tudom, karizma, vagy személyiség, amit elhiszik, hogy te lényeges dolgokat fogsz mondani nekik, vagy a nevetés ígéretét valóra fogod tudni váltani itt a következő fél órában.
Tehát fontos, hogy milyen karakter van a színpadon, ugye? Nekem mindig a stand-uposok már elnézést olyannak tűnnek, mint egy tévésorozatban, vagy egy filmben a főszereplő barátja. Soha nem ő a főszereplő, hanem kinézett egy, már elnézést, a jobb képű.
Ilyen táncos komikus.
Igen, nem, csak hogy mindig, hogy végig gondolom, de külföldiekre is, nem csak magyarokra is, nem fotomodellek lépnek fel általában.
Azt akarod mondani, nem sztártípusok.
Hanem mindig azért mondtam, hogy a főszereplő barátja, igen, ami mindig hárásabb szerep nagyon sokszor, mint a főszereplőnek lenni, hogy ez miért van?
De ezt most nyilván erre válaszolnod kell, hogy a genetikátok az miért ilyen silány és ennyire viszont.
Nem erre nem, gondoltam, vagy csak részben, de nem.
Hát szerintem mindenhol van egy ilyen mókás karakter, és ugye ez a mókázásról szól a stand-up. Igen. Tehát eleve ebből már úgy tűnik, hogy ez nem a főszereplő. Ugye nagyon ritka az, amikor talán a Diktátor című filmben, amikor a főszereplő a legmókásabb. De hát szerintem ezért érzed így, most az érzéseidet próbálom megmagyarázni, hogy ez fel tud dolgozni, amikor legközelebb is egy stand-uposan, miért nem olyan, mint a főszereplő?
Hol, mikor jön már Brad Pitt? Dumál itt a Badár, meg a hizik, ezek, miért nem jön már Brad Pitt?
Meg ha másik választ szeretnék adni erre, akkor az lenne, hogy a legfontosabb itt az esendőség. Tehát, hogy a gyengéinkre kíváncsi a közönség, és a saját gyengeségüket akarják átélni egy védett közegben, hogyha nagyon definíció szerint, hogy pszichológiailag akarom ezt meghatározni, hogy úgy tudnak szembesülni a saját gyengeségükkel, hogy ez más fogalmazza meg, gyakran a saját problémájaként, és így lesznek ettől egy közösség, hogy együtt élünk át olyan problémákat, amikről a gyengeségünk véget nem szívesen beszélünk. Tehát, hogyha erre a kérdésedre kell válaszolnom, akkor ezt
fantasztikus volt, de nagyon szépen meg.
De hiszen most viccen kívül pont ez volt a lényeg.
Igen,
talán tényleg. Akkor ezért is sokkal átélhetőbb karakterek jelennek meg akkor a színpadon.
Meg a másik szerintem, ami fontos, hogy mitől lesz átélhető, meg mitől lesz jó egy stand-upos, hogy az őszintesség, tehát ez nagyon megkerülhetetlen, vagy megkerülhetetlen kritérium, mert ha nem vagy őszinte, elenyészik, tehát az nincsen tétje a dolognak. Ugye a másik, ami szerintem fontos a stand-upban is, hogy akkor működik jó, ha van tétje. Hogyha folyamatosan hülye vagy, megbotlasz, az azért nem működik, egyrészt mert nincsen tétje, másrészt, amit korábban említettem, a gondolati ritmus lesz monoton, hogy te mindig bemész, elesel, rosszul sikerül, akkor ez a közönség is elveszíti. Tehát, hogy néha te is úgy érzed, hogy győztes vagy, de végül vesztesz, néha úgy érzed, hogy vesztesz, vagy de győzöl. Tehát, hogy ezt is egy kicsit mixelni kell ahhoz, hogy érdekes maradjon ez a közönség számára. És ami még szerintem nagyon érdekes, hogy amit elmondok történt, tehát miért leszünk humoristák, hogy borzalmas dolgok történnek velünk. Ez nem tudom, hogy ez a karma, vagy csak erre vagyunk kihegyezve, hogy így éljük meg a világot, hogy rettenetes, vagy fura dolgok történnek velünk, de hogy nekem vannak olyan történeteim, amit nem merek elmondani színpadon, mert annyira hihetetlen már, hogy a színpad már nem viselné el. Tehát ez megtörtént a valóságban.
De ezt honnan tudod? Ez egy belső érzés benned,
igen, mert szerinted... ilyen hitelességi problémával költ, hogy ez, az meg nagyon rosszul veszi ki magát a színpadon, hogyha esküdöző humorista, ugye esküzöm, hogy így történt,
de ez nagyon vicces, igen, pont az a lényeg, de ahhoz mondjuk... Ahhoz már kell egy hiteles személyiség, aki nem először áll föl a színpad, igen, és elmondja, hogy most komolyan mondom, és tényleg nem viccelek, hogy tényleg találkoztam az UFO-kkal, mondjuk, akár ilyen dolog, és azt mondja, persze, de mondja, te kiállsz ennyi év történetében, és elmondott, hogy amit most mondok, ez ugye rögtön, amikor az emberek nevetni akarnak, ez most nem vicc. Persze.
Jó, figyelj, ez állat érdekes, mert ez a forgatókönyvírásnál is létező dolog, hogy vannak például most a Gólkirályságban egy csomó létező történetet azért nem tudtunk belerakni, mert annyira képtelenek voltak, hogy úgy éreztük, hogy olyan lenne, mintha erőltetetten viccelődni akarnánk, mert annyira képtelenek voltak a valóságos szituációk, amit előadtak focisták, játékosok, ugye csomóval beszélgetünk az íráskor, hogy nem lehet betenni. Tehát átérzem ezt a dolgot, hogy van olyan, amit egyszerűen azért nem mond a szeme, azt hiszik, hogy ez lehetetlen,
Nem tudom, ez nagyon megnehezíti a dolgunkat, azt gondolom mindenki, hogy megkönnyíti, hogy a Magyarországon a valóság küszöb, az, tehát, hogy nincsen már olyan valótlanság része így a létező világunknak, ami még úgy látható lenne, vagy mérhetően. Tehát, hogy a valóság már minden abszurditást magába foglalt, mint egy ilyen, nem tudom, egy valóság, univerzum, egy ilyen kisgömböc, vagy szupernova, és a valótlan dolgok, azok elvesztették, vagy az abszurd dolgok elvesztették a létjogosultást. Igen, igen.
A Monty Python, az megbukna ma már.
Igen, tehát, hogy ez nem
gondolod, nincs hogy olyan jelenet.
Hát azon a szinten nem tudná überelni a valóságot. A létező dolgok hülyeségét és az lehetetlenség.
Ez a Kappal beszélgettünk pont a múltkor, ötleteltünk valamit a Duma Aktuális, hogy honnan ismerős ez a hír, meséltem is Ivánnak. És amikor ez a GDP kijött, hogy kirúgták, aki kiszámolta a GDP-t a KSH-ból. És rájöttük, hogy ez nagyon a munkaügyekbe írtuk 10 évvel ezelőtt, hogy a Mucsi ugye azért került ide a munkaügyi hivatalhoz, mert elszámolta a GDP-t. És hogy nem hittem volna, hogy ez valaha valóságá válik, ami a legkreténebb poén volt az egészben. És igen, és egy csomó ilyen volt. Emlékszem, hogy amikor elkezdtük írni a sorozatot, nekem volt egy évfolyamtársnőm, aki a munkaügyi főfelügyelőségen dolgozott. És több olyan meetingen vett részt, én soha nem beszéltem direkt, volt egy ilyen Chinese Wall kettő között, hogy nehogy így emiatt bármilyen atrocitás érje. És több olyan értekezlet volt, amikor azért vették elő, hogy ő átadta a belső sztorikat, hogy teljesen kitalált történetek voltak, de ezek valójában megtörténtek egy hivatalnál.
Hát ez mondom, a mi kis falunknál is számtalan olyan dolog volt, amikor a Rozit ott felejti a Lengyel Tomi a benzinkúton, megírtuk, 3 hónap múlva megjelent egy cikk, hogy egy román autósít valahol Magyarországon ott hagyta a feleségét. És ilyenek. Elszabadult egy medve. Amikor forgattuk a medvés történetet, pont akkor szabadult el egy medve, és keringett itt Magyarországon. Tehát teli vagyunk mi is ezekkel. Gúnyolottunk annak idején a közép-ázsiai baráti országokon, hogy egy testvérvárost kinevezünk Pajkaszegnek, és 2 év múlva megjelentek ezek a dolgok is.
Hát így színes.
Igen, tehát, hogy ez...
De ez szerintem mindig ijesztő, amikor a fikciót kezdi másolni a valóság. Igen. Hogy az világtörténelmileg az sose volt egy ilyen jó dolog. Nem, mert a Shakespeare drámák azért arról szóltak, hogy hát a történelmet dolgozta föl. És
horrorként ugye, mert ott azért nem nagyon volt információáramlás, tehát ott azért senki nem azt se látta, hogy hogy néz ki a király, és minden, mert van egy nagyon jó sztori egyébként, ez a Macbethben van, ez a, ugye 12 ember játszhatott csak a Shakespeare-nél, nem engedett többet, ugye, és hát természetesen ugye a nő nem is szerepelhetett a színházban, amit én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyes, nem. De mindegy, viccen kívül. És ugye, de hát a Shakespeare ezeket a drámákat ilyen 28-30 szereplőse írt. Ez hogy lehetett? És képzeljétek el, tudósok fölfejtették, hogy ezt úgy tudták megcsinálni, hogy az ilyen, aki ezt játszotta, az azt játszotta. És amikor a Macbeth házaspár ugye megöli a királyt, Duncan királyt megölik, akkor utána van egy jelenet, amikor egy kapus van benne, ez a híres kapus jelenet, ez mindig ilyen viccesre, meg ilyen dolgokra veszik. Tulajdonképpen soha, se előtte, se utána nem jelenik meg a kapus, nem engedi be a seregeket, ugye az történik, és olyan kérdésekre válaszol a kinti emberekről, amit senki más nem tudhat, csak a halott király. És ugye ezt ugyanaz a színész játszotta, és általában délután játszottak, ugye nem volt sötét, egy valamilyen kámzsába játszotta, és aztán csak megfordult, és a halott király arca volt, és a nézők, ez volt az akkori horror, így tudták elérni ezt a történetet, és ez így tudott rájuk hatni ebben a helyzetben. Hát nem sokára visszajövünk, mert mindegy, nem mondom, mit akarok kérdezni, majd megkérdezem akkor. Ez itt a Rádió Café 98.0, most kell tartanunk egy kis szünetet a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Litkai Gergellyel. Gyertek vissza!